Említettük előbb a járványügyi adatokat, még egyszer rekordszámú halálozás van, 272 beteg hunyt el az elmúlt 24 órában koronavírusban, és emelkedik a fertőzöttek száma is 9637-re. Egyre több egyébként a gyógyult és a beoltott is, már 1.747.519 ember toltottak be, ebből 524.604-en kapták meg a második oltásukat is. Amint a kormány szóvivői tájékoztatóról van érdemi információ, természetesen mondjuk majd. A versenyképesség most a járvány kezelésén múlik. Azok a módszerek, amelyek eddig egy ország fejlettségét garantálták, többé már nem működnek. Így látja a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja, aki napvendége műsorunkban beszélt erről. A versenyképességet a szakértő szerint érdemes a közepes fejlettségi csapda felől vizsgálni, tehát nem a GDP növekedési szint felől, hanem abból az irányból, hogy mekkora az innováció, az innovatív vállalkozások aránya. Csat Magdolna szerint minél több új értéket teremt egy ország, annál nagyobb valószínűséggel kerüli el az úgynevezett fejlettségi csapdát. Szajlai Csaba interjúja.
Ezek szerint egyébként a versenyképességi kondíciók is át fognak alakulni? Mást fogunk majd versenyképesség alatt érteni, mint előtte értettünk?
Hát én azt gondolom, hogy itt érdemes egy gondolat erejéig kitérni arra a szakmai vitára, ami most a világban zajlik, ez a közepes fejlettségi csapda kérdése, hogy mikor kerül egy ország ilyen csapda helyzetbe. Tudnilik, a versenyképességet is ebből a szemszögből érdemes vizsgálni. Ugye a közepes fejlettségi csapda az nem egyenlő a közepes jövedelmi csapdával. A közepes jövedelmi csapdánál csak annyit szoktak vizsgálni, hogy az egyfőre jutó GDP hogy alakul az egyes országokban, és vannak olyan jelek, hogy egyes országoknál megreked, lelassul az egyfőre jutó GDP-nek a növekedése.
Ugye mi nagyjából 2019 végére beértük a portugál szintet, nem? Mint a egyfőre jutó GDP-t.
Az egyszerre jutó GDP tekintetében a legutolsó adat szerint Magyarország az EU-s átlag 73%-án áll. Ha azt nézzük, hogy mikor volt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, akkor azért ez nem egy fényes eredmény tulajdonképpen. Végig javult az eredményünk, csak a tempója valahogy nem volt elég gyors. Egyébként Csehország már a 93%-nál tart, de rögtön hozzáteszem, hogy önmagában ebből még semmi következtetést nem lehet levonni, mert a regionális különbségek nagyon fontosak, és a mi régiónkra, a V4-es régióra az a jellemző, hogy óriási regionális különbségek vannak, csak magyar adatot mondok. Budapest az Európai Uniós átlaghoz képest 151%-on áll, ugyanakkor Észak-Alföld 47%-on. És ugye ez maga is már a közepes fejlettségi csapdának az egyik jele, hogyha a regionális szétszakadottság nagyon nagy, a nyugat-európai országokra, a fejlett országokra ez kevésbé jellemző. De egy pillanatra, ami visszatérhetnék a közepes fejlettségi csapdára, ez azt jelenti, hogy akkor kerüljen egy ország a közepes fejlettségi csapdát, tehát nem a gazdasági növekedésről, a GDP-ről beszélünk, hanem a fejlettségi szintről, akkor tudja elkerülni, jó példa erre Dél-Korea, akkor tudja elkerülni, hogyha tudást nem csak megvásárol külföldről, majd azt megtanulja és alkalmazza, hanem képes tudást teremteni. Ez egy alapvető kérdés, mennyire képes tudást teremteni, ez innováció kérdése. Ugye sajnos az innovatív cégek arányára viszonylag öreg adatok állnak rendelkezésre, ilyen 2017-18-as adatok, de a helyzet az, hogy például Magyarországon az innovatív cégek aránya az körülbelül ilyen 30-33% körül van. Ez Ausztriában például több mint 60%, ugye azért Ausztriát emlegetem állandóan, mert mi Ausztriát szeretnénk behozni. Ez azt jelenti, hogy ha nincs elég innovatív cég, akkor valószínűleg az innováció nem itt történik. Ha viszont nem itt történik, akkor ugye kevesebb új értéket teremtünk, és itt ez a kulcskérdés, hogy mennyi helyi új értéket tud teremteni egy ország. Ez jelenti a versenyképesség útját is, hogy lehet úgy versenyezni, hogy mi vagyunk a legolcsóbbak, mi adjuk a legtöbb támogatást, nálunk a legalacsonyabb az adó, csak ez kifúj egy idő után. Tehát ezt az utat nem lehet végestelen végig követni, mert az maga a csapda helyzetbe vezető út.
Visszaugrannék én azonban a említett regionális különbségekre. Említette, hogy Alföldi régió és a budapesti régió között nagyjából háromszoros az eltérés a budapesti javára. Más országokban is hasonló helyzet, hogyha megnézzük más V4-es országot, vagy a csehek jobban állnak például? Szlovákok?
Nem, az egész régióra eléggé az a jellemző, hogy a fővárosok nagyon megugrottak, és a régiók azok jobban le vannak maradva. Egyébként a V4 országok között, ha csak a fővárosokat nézzük, akkor Budapest egyébként az utolsó helyen van, tehát a többi főváros, Prága, Pozsony és Varsó még nagyobb fejlettséget ért el, ha itt tekintjük, de ugye itt rögtön meg lehet említeni, hogy ennek mi az oka, hogy egy bizonyos gyűrű kialakul a fővárosok körül, és ugye abban a gyűrűben tulajdonképpen nem csak azok működnek, azok dolgoznak, akik fővárosiak, hát Magyarországon is az a jellemző, meg kell nézni a Strádát reggel, az M1-et, vagy az M3-at, hogy ugye őrületes forgalommal jönnek be Budapestre az emberek dolgozni. Tehát itt inkább arról szól a történet, hogy nem feltétlenül Budapesten használják fel azt az új értéket, ami ott teremtődik, de mindenképpen ott teremtik esetleg mások, nem budapestiek, és az jellemző a többi fővárosra is, hogy körülött az agglomeráció az, amelyik tulajdonképpen előre viszi magát a fővárost, ez is azt jelenti, hogy nagyok a különbségek olyan szempontból, hogy nincs elegendő munkahely máshol, mert ha lenne, akkor nem kellene a Budapestbe ingázni, Prágába ingázni az embereknek. Sokkal kisebbek ezek a különbségek más országokban, fejlett országokban. Ez nagyon-nagyon komoly kérdés, mert ez tulajdonképpen egy visszafogó erő, tehát tulajdonképpen az országos fejlettségi szint hiába 70% az Európai Uniós átlagnak, ha most egyfőjelítő GDP-t nézzük, hogyha vannak olyan régióink, ahol ez 50% alatt van, mint például Észak-Alföldön. Megjegyzem, hogy 8 ilyen régió van Magyarországon, és ebből a 8-ból 5 nél 60% alatt van a fejlettségi szint. Tehát ez olyan dolog, amivel a jövőben azt akarjuk, hogy Magyarország ellenálló képes gazdaságot építsen, hogy vitális legyen, tele legyen életerővel, és hogy felkészült legyen a változásokra, mert ne felejtjük, ez egy változás most a pandémia, de lehet még újabb pandémia, vannak klímaváltozási problémák, rengeteg váratlan probléma még szembe jöhet velünk a jövőben, és erre fel kell készülni. Szóval a felkészüléshez az kell, hogy egy kiegyensúlyozott fejlődés tudjon megtörténni egy országban.
Ezek szerint akkor a régióinak a döntő többsége nem éri el a normál fejlettségi szintet, de hát mondjuk erről szólnának az Európai Uniós pénzek is, hogy ugye felzárkóztatni a régiókat, vagy nem?
Hát egyébként ez egy rendkívül fontos kérdés, ugyanis ha megnézzük, hogy mikor léptünk be az Európai Unióba, ahhoz képest hány év telt el azóta, eközben végig beszéltünk arról, hogy kohéziós pénzeket kapunk és költünk el. Nagyon érdekes lenne megnézni, hogy miért ilyen alacsony volt a hatékonyság ennek a pénzelköltésnek, mert ugye soha nem arról szól a történet, bár ezt szokták hangsúlyozni a médiában, hogy hú, mennyi pénzt költünk erre arra hamarra, de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi az eredménye. És ugye látjuk, hogy ezek a felzárkozási tendenciák nem elég gyorsak. Volt egyébként, ha megnézzük, hogy hány százalékon álltak ezek a régiók a csatlakozáskor, illetve ahhoz képest most hol állnak. Persze fejlődtek, nem arról van szó, hogy megálltak volna, csak lassan. Tehát nem volt elég dinamizmus ezekben a régiókban valami óból kifolyólag. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor az emberek eszébe jutnak a kisvállalkozások, hogy azokat ilyenkor talán jobban meg kéne ösztönözni, támogatni, mert ugye mindenhova nem fog elmenni egy multi, attól nem várjuk, hogy majd a multi mindenhova elmegy, Szabolcs-Szatmárban, meg Borsodban, meg mindenhova, és majd föllendíti a regionális gazdaságot. A regionális képességeket kellene valahogy kibontakoztatni, és ugye erre legjobb a kisvállalati szektor.
Csat Magdolnát hallották, a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagját.